nyitott, kíváncsi, folyamatosan fejlődni vágyó építész iroda vagyunk. Ezért jövünk, megyünk, nyüzsgünk, tájékozódunk, és rendszeresen hívunk az irodánkba szakembereket, hogy kérdezzük és meghallgassuk őket izgalmas építészeti témákról, és olykor vitázzunk is velük. Ezeket a beszélgetéseket a szélesebb közönséggel, veletek is örömmel megosztjuk. Tartsatok velünk, hallgassátok a Beszélő építészetet, a Bánáti és Hartwig építész iroda podcastját. Molnár Zsuzsanna vagyok.
Ez most egy kicsit a sztorizás kategóriája is, de nem teljesen alaptalanul. Lechner Ödön legendás figurája volt a magyar építészetnek. Talán egy kicsit tett is azért, hogy ilyen legyen, de most ebben nem érdemes belemenni. Szóval, hogy ő nagyon szeretett az általa sokkal inkább kedvelt japán kávéházban, mai Liszt Ferenc tér és Andrássy út sarkán, szóval ott üldögélt, és a fehér márvány asztallapra ceruzával rajzolgatott. Úgyhogy itt nagyon sok gondolat, skic az tulajdonképpen elveszett. Tehát azért hál' Istennek olykor papírra is skiccelt Lechner Ödön, és ez a Lechner leszármazottaknak köszönhetően néhány rajz bekerült a Magyar Építészeti Múzeumban, és például éppen a homlokzatról van két olyan tömegvázlat, ami hát úgy szemmel láthatóan skic ehhez az épülethez. Talán az egyikre az is rá van írva, hogy Zoist gut.
Vajon Lechner mely épületéről szólt az iménti történet? Ha azt mondom, hogy az egykori MÁV nyugdíjintézetről, talán többen néznek kérdőn, hogy melyik is ez az épület. Ha viszont Drexler palottaként, vagy még inkább állami balettintézetként nevezem meg, biztos mindenki egyből tudja, Lechner mely bérpalotájáról beszélgetünk a Beszélő építészet jelen adásában. És hogy miért érdekes számunkra az Andrássy út 25 alatt álló épület? Mert rekonstrukció előtt áll, melynek generáltervezői munkáját a Bánáti és Hartwig építész iroda végzi. Így a Drexler palotának nem csak a múltjáról, hanem a jelenéről, és persze a jövőjéről is kérdezhetem Bánáti Bélát, a projekt vezető tervezőjét, illetve Ritók Pál művészettörténészt, a Magyar Építészeti Múzeum főmuzeológusát, aki a koronavírusra való tekintettel online kapcsolódott be a beszélgetésbe. Az épületet földszinti és félemeleti étterme, valamint kávéháza tette széles körben kedvelté és ismerté. Ennek egyik bérlője volt Drexler Béla, akinek nevét azt követően is viselte a vendéglátóegység, hogy már nem ő üzemeltette azt. A kor kulturális életének olyan neves személyei fordultak meg rendszeresen a kávéházban és az étteremben, mint Liszt Ferenc, Erkel Ferenc, Goldmark Károly, Richard Wagner, Gustav Mahler vagy Giacomo Puccini. De vajon mi történt a Drexler palotával, hogy mára igazán leromlott az állapota? És milyen állapotban volt akkor, amikor a Bánáti és Hartwig építésziroda hozzálátott a rekonstrukciót lehetővé tévő tervezési munkálatokhoz? Mindenről Bánáti Béla mesél nekünk.
Mi 5 éve kezdtünk el foglalkozni az épülettel, elég hányatott sors után. Az épület végigjárta a rendszerváltás utáni hasonló típusú épületeknek a kálváriáját, a privatizálást, aztán különböző tulajdonos váltásokat, akik többé-kevésbé azért ezzel szerettek volna valamit kezdeni. Ilyen volt a legutolsó tulajdonos is egy portugál befektető cég, de aztán ő neki a 2007-2008-as válság vágta keresztbe a számításait. Csődbe ment, ezek után egy bankhoz került, és a banknál sokáig pihent, míg nem körülbelül 6 évvel ezelőtt az a befektető csoport, akivel mi most kapcsolatban állunk, megvásárolta az épületet, és a mi gondolkodásunk, a közös gondolkodásunk 5 éve kezdődött el. Amikor mi hozzáláttunk a munkához, már elég rossz állapotban volt az épület, helyek közel beázások voltak tapasztalhatóak, de még ezek nem terjedtek el az épületen. Csak amióta mi foglalkozunk az épülettel, jelentősen leromlott az állapota, rohamosan romlik ugye lakatlan formában, és most már nagyon ideje lenne annak, hogy megkezdődjön a felújítás, mert nagyon rossz állapotba került az épület.
Beszélünk majd arról is, vagy kitérünk arra, hogy építészként hogyan lehet hozzányúlni egy ilyen állapotban lévő épülethez, hogy az visszakapja egykori fényét, de ahhoz, hogy ezt jól átlássuk és teljes képet kapjunk mindenről, beszéljünk egy kicsit az épület történetéről, annak a múltjáról, hogy miért jelentős Lechner pályájában ez az épület, és miért jelentős Budapest építészetében, aztán majd nézzük meg azt is, hogy hogyan került ilyen állapotba, mint amilyenben most van.
Én a nagyobbik halmazból indítanék, tehát Budapestből, ami 1873-ban lett egyesített város, mármint Budapest és Óbuda, de már ezt megelőzően Andrássy Gyula, az első kiegyezés utáni magyar miniszterelnök, külföldi, leginkább párizsi, illetve londoni példákra létrehozta a Fővárosi Közmunkák Tanácsát, azzal a céllal, hogy éppen a nagy beruházásokat koordinálja az állam, a kormány, illetve a főváros, vagy a megszületendő főváros között. És a Fővárosi Közmunkatanácsnak több nagy projekt volt a szeme előtt, többek között a királyi palota bővítése, a körutak rendszerének a kiépítése, a pesti és a budai Dunapartok rendezése, a koronázó templom felújítása, újjáépítése, és még nem sorolom az összeset, szűkítsünk még közelebbre, az Andrássy út volt az egyik fő projekt. Az Andrássy út korábban nem létezett, tehát egy új nyomvonalat kellett kijelölni, ez is természetesen szakmai és politikai viták eredményeként jött létre, hogy ez honnan is induljon és hova is tartson. És az 1870-es évek elején ezzel is kezdett épülni, ezt aztán mindjárt megállította egy nagy, tulajdonképpen globális gazdasági válság, és aztán a 80-as években indult újra ennek a kiépítése. És ennek az egyik fontos eleme volt, meg a Közmunkatanács egyik fontos projektje volt a Királyi Operaház megépítése, aminek Ybl Miklós volt a tervezője. És ezzel szemben pedig hát elképzeltek egy nagy telket, és erre is valami jelentősebb épületet. Ki tud egy már eleve frekventáltnak, magyarul drágának kitalált telken építkezni? Nyilván egy nagyon tőkeerős intézmény, vagy magánszemély, hát itt jelen esetben intézményről beszélünk. A MÁV, ugye az is nem olyan sokkal korábban jött létre, Magyar Államvasutak, és ennek a nyugdíj intézete az tulajdonképpen egy bankként értelmezendő, tehát tulajdonképpen egy bank vagy pénzintézet befektetéséről beszélünk. És így kapott Lechner Ödön megbízást ennek az épületnek a megtervezésére, ami alapvetően egy lakóház, egy igazi elit lakóház és kávéház volt, és hát a helye, hogy a parlamenttel szemközt, az operával szemközt épült, ez azért önmagában is feladta a leckét Lechner Ödönnek is, mert emberileg is nagyon tisztelte Ybl Miklóst, meg hát az operát is meg akarta tisztelni, tehát ezt ilyen nagyon kedvesen úgy fogalmazta meg, hogy lehet szebb az udvarhölgy a királynőnél, de akkor is tudnia kell, hogy hol a helye. Tehát valahogy ez lebegett a szeme előtt, amikor ezt az épületet megálmodta 1881 és 84 között. Ennek az épületnek a megjelenésén a később annyira jellegzetessé vált lechneri vonásokat nem látjuk még. Ez sokkal inkább még a pár évvel korábbi franciaországi időszakát mutatja, amikor fiatal felesége korai és nagyon tragikus halála után Franciaországba ment, és egy Clement Parent nevű építész irodájában dolgozott, ahol kastélyok, kúriák modernizálásában vett részt. És ezek közben egyrészt megismerte a francia régmúltat, a középkort, meg hát hogy hogyan is modernizálnak a 19. század második felében egy korábbi kastélyt, vagy akár egy vadonatújat hogyan építenek. És ekkor szívta magába ezt a első Ferencnek nevezett stílust, ami tulajdonképpen a késő gótika és a korai francia reneszánsznak a neve, és ennek a vonásait, ennek az elemeit látjuk ezen a házon. Tehát ez még messze van a lechneri szecessziótól, de egy nagyon-nagyon elegáns stílus. Úgy tűnik, hogy semmilyen komolyabb kritika nem érte ezt a házat, mert hogy tudta pont ezt a távolságtartást az Ybl épülettől, tehát, hogy valójában sikert hozott Lechnernek.
Ahogy mondja, ez egy nagyon jelentős épület volt az építése és az azt követő évtizedek során is, de mi történt a bérpalotával, hogy így leromlott, ahogy Béla is mondja, hogy 5 évvel ezelőtt, amikor hozzáfogtak a rekonstrukciós tervek megalkotásához, akkor már egy nagyon leromlott állapotú épülettel találkoztak.
Az épületnek a története már a kezdetektől sem volt nagyon, hogy is mondjam, zökkenőmentes, hiszen valamikor a 20-as években leégett a tetőszerkezete teljes egészében. Ezt még sikerült helyreállítani, nem Lechner készítette maga a rekonstrukciós terveket, ha jól tudom, hanem az unokaöccse. De utána végül is ezt az épületet folyamatosan használták, és hát akkoriban is, ahogy jöttek-mentek a bérlők például a vendéglátóhelyeken, ők a saját maguk képére alakították az épület belsejét. Például 1934-ben egy olyan ortodox, modernista belső került be a Drexler kávéháznak a helyére a földszintre, amin hát ma is elcsodálkoznánk, hogyha ez megvalósulna, és hát akkoriban ez a modernnek, a modern építészetnek a burjánzásával ez teljesen természetes volt, bár megütközést keltett akkor is. Hát aztán a pincében is ugye eredetileg a sörcsarnok volt, aztán utána beköltözött különböző egyéb intézmények, jellemzően vendéglátás, bárok, varieték működtek a pincében, időnként koszos kis kocsmák költöztek be. És ugyanez vonatkozik a felmenő szintekre is, hiszen a lakásokat is alakították folyamatosan, ha jól tudom, akkor társbérletet is alakítottak, ahogy ilyenkor a háború után szokás volt az épületekben létrehozni. Szóval, hogy ez az épület ez folyamatosan, hogy úgy mondjam, élte a saját életét, és hát ezeknek a nyomait lehetett látni, amikor mi kezelésbe is vettük. Na de aztán utána valóban, amikor ezt privatizálták, és kiköltöztek a lakók is, a balettintézet is, ami egyébként a tudomásom szerint csak egy részét foglalta el az épületnek. Szóval amikor valóban üressé vált az épület, és kezdetét vette a felújításon való gondolkodás, hát ezt befektetők csinálták, ingatlan befektetők, külföldiek kezébe került az épület, akiknek hát egyre kevesebb kötődése volt a helyszínhez, Budapesthez és magához az épülethez is. Ők tulajdonképpen a profit forrást látták ebben, és akkor, amikor ez valamiért megbicsaklott ez a terv, mondjuk egy válság során, akkor hát ezt magára hagyták, ezt az épületet, ugye, ahogy volt, korszakonként őrzés nélkül állt, hát hadd ne mondjam, hogy mennyi érték tűnt el ebben az időszakban az épületről, és miután minden gondoskodás megszűnt, hát a műszaki fenntartásnak az alapjai sem álltak fent, beázott az épület először a tetőn, aztán a padlásfödém, aztán a padlásfödém, alatti födém, és amikor mi kezelésbe vettük az épületet, vagy amikor mi elkezdtük fölmérni, akkor már egy csomó válaszfal hiányzott, és hát tulajdonképpen 2 szint mélységig vagy magasságról házott át a ház. Hát el lehet képzelni ezeket az állapotokat. Szóval a gondatlanság és a gazda nélküliség vezetett ehhez az állapothoz, amiben most is van.
Mi lesz az épület jövője? Hogyan fog megújulni? Mi kap benne helyet? És az új tulajdonosnak mennyire célja az, hogy ez a lechneri örökség megmaradjon?
Hát most a tervezési perióduson túl vagyunk. Idén-nyáron leszállítottuk az épületnek a kész kiviteli terveit, és most a kivitelező kiválasztása zajlik hónapok óta. Egy 5 csillagos szálloda fog az épületbe beköltözni, talán kevesek által ismert W jele van a szállodaláncnak, ami egy amerikai Starwood láncnak a tagja, amely láncot nemrégiben a Marriott vásárolta föl. Ez már egy ismerősebb brandnév Budapesten is. Ez a W egy viszonylag szűk, látogatói forgalmat lebonyolító, nagyon magas igényszintet kielégítő brand, amerikai eredetű, New Yorkból származik, és jellemzően a szállodái egytől egyik különböznek egymástól, és igyekeznek a helyiségbe, a lokalitásba ereszteni a gyökereiket, kulturálisan is, formavilágában is, tehát egy olyan egyedi belső építészetet alakítanak ki általában ezekhez a szállodákhoz, ami csak arra a szállodára és csak azon a helyszínen jellemző. Szóval egy szálloda fog beköltözni az épületbe, természetesen a hozzátartozó kiegészítő funkciókkal is, vendéglátással, spával a pincében, párral, tárgyalótermekkel és hasonló kiskereskedelmi egységekkel is, amelyeknek a többsége kívülről is megközelíthető lesz. Tehát, hogy úgy mondjam, az épületnek a funkciója valamelyest változik csak, hiszen lakófunkció fog beköltözni az emeleti szintekre, és vendéglátás túlnyomó részt a pincébe és a földszintbe, ahogyan mindig is volt.
Azt hiszem, hogy ez egy olyan dolog, ami nagyon sokakat érdekel. A közösségi média felületeinken is kaptunk olyan kérdést, hogy de hát mi lesz az étteremmel, vagy hát hogy kap-e helyet az épületben olyan étterem kávéház, mint ami egykor is volt.
Itt el kell mondjak egy történetet. Amikor kerestük a szállodának a bejáratát, akkor olyan kézenfekvőnek tűnt, hogy ezt az Andrássy út felől kell megnyitni, hiszen egy szálloda, egy ilyen szintű szálloda a főútvonal felől kell, hogy nyíljon. De nagyon nem jött össze, mert hogy alapvetően az épületnek a forgalma az úgy történt, hogy a két kapuajon keresztül a mellékutcákból nyíltak a lakások a felmenő szinteken, és az Andrássy út felől a vendéglátás részben a pincébe lemenő forgalommal, részben pedig ugye a földszinten kapott helyet a kávéház. És akkor ezt a problémánkat elmondtuk a megrendelőnek, meg a belső építészeknek is, akik úgy felvetették, hogy hát miért ne lehetne a szállodának a főbejárata a mellékutcából? Ebben a pillanatban helyreállt az eredeti rend. A szállás funkció tulajdonképpen a lakások, vagy ha úgy tetszik, a szállodai szobák a mellékutcából közelíthetőek meg, és mintegy ennek a lakófunkciónak a közösségi részeként az Andrássy út felé tudtuk megnyitni a vendéglátást. Így aztán ez a vendéglátás közvetlen kapcsolatba kerül a közterülettel, az Andrássy úttal, tehát ugyanúgy azon a bejáraton keresztül tudjuk megközelíteni egyébként a külső forgalom számára is megnyitott vendéglátó részeket, mint ahogy eredetileg is volt, tehát ez a kapcsolat is fennmarad.
Azt hiszem, hogy egy ilyen épület, amit mindenki ismer, sokaknak kötődik hozzá valamilyen élménye vagy emléke, egy ilyen épületnek a rekonstrukciós munkálatait figyelemmel követi a közvélemény, és hát úgy gondolom, hogy azért ezek a munkálatok szoktak kapni hideget-meleget a közvélemény részéről. Ezért talán erről is érdemes pár szót ejteni, hogy egyrészt egy ilyen bérpalotában milyen funkciók lehetnek azok, amik relevánsak lehetnek egy rekonstrukciót követően, és hogy mennyire érvényes az, hogy egy szálloda kapjon benne helyet.
Én igazából már amikor először fölmerült, hogy ebből az épületből szálloda legyen, és nyilván exkluzív szálloda, én már akkor is, nyilván ez egy ilyen elvi öröm volt, de mégiscsak örültem a dolognak. Mert hát ahogy a felvezetőből is kiderült, ez egy exkluzív bérháznak épült, igazán nagyméretű nagypolgári lakások számára, és ugye egy reprezentatív vendéglátó helyen az operára nézve. És amiket most Béla elmondott az éppen aktuális tervekről, ebből azért így azt lehet összerakni, hogy nem kell ehhez rettenetesen megerőszakolni ezt az épületet. Nyilván a modern szálloda technológia azért az egy elég komoly szabályrendszert tartalmaz, pláne egy ilyen nagyon-nagyon exkluzív szállodalánc tagjaként, de hogy talán nem fog az eredeti alakjából, most inkább a belső szerkezetére gondolok természetesen, teljesen kivetkőzni, mert hogy nem idegen ez a funkció.
Alapvetően az épületnek a térszerkezete az nem fog megváltozni, és itt az alapvetően van a hangsúly. Ugye az épületről készült Fehérvári Zoltán és Hadika András által egy nagyon alapos műemléki hatástanulmány, illetve értékleltár, és ez meghatározta azokat az elemeket az épületben, azokat a védendő tereket, amikre figyelemmel kell lennünk, ami a pincében ez a csillagboltozatos tér a régi sörcsarnoknak a tere, a kétoldali díszes kapuja, amin a lakásokat közelítettük meg, a belső udvar, természetesen az egész külső, a meglevő tetődíszítményekkel, amik egyébként hiányosak voltak, és az az U-alakú közlekedő rendszer, ami az általános szinteken a lakásokat feltárta. És ennek az összes díszítménye, padlóburkolata, mozaikburkolat, stb. Terazóburkolat. Mi ezt alapul vettük, és tulajdonképpen ezt egészítettük ki azokkal a elemekkel, kortárs elemekkel, amik a szállodának a működéséhez szükségesek. Természetesen hozzá kellett nyúlni a cellás rendszerre, ugye cellás rendszer a szállodai szobáknak a rendszere, ez egy másfajta térszerkezet, mint a lakásoké, amik a két traktusban a lakószobák és a kiszolgáló helyiségeket meg lehetett osztani. Szóval ezt a belső traktusokban elhelyezett térszerkezetet, ezt meg kellett bontanunk. De az volt a cél, hogy a védendő értékeket és a most átalakítás során bekerülő funkcionális és kortárs elemeket együttműködtessük, egymás mellé tegyük, méghozzá egy olyan kontextusba, amikben egymást tudják éltetni. Igyekeztünk elválasztani egymástól ezt a két rendszert, ezekkel a vonalakon, az elválasztási vonalakat ezt jól érzékeltetjük az épületben, és hát így úgy tűnik, hogy sikerült összebékéltetni az új funkciót a műemléki szemlélettel, hiszen ennek a kézben tartója a megrendelő és a hatóságok között való koordinálás az építésznek a kezében van, és egy műemlék továbbélésének a záloga az mindenképpen a fenntarthatóság, az, hogy önmagát eltartsa, mert hogyha ez nem történik meg, akkor újra csak abba az állapotba kerül, amiben általában ezek az épületek már a felújításra szorulnak.
Ez most egy kicsit a sztorizás kategóriája is, de nem teljesen alaptalanul. Lechner Ödön legendás figurája volt a magyar építészetnek. Talán egy kicsit tett is azért, hogy ilyen legyen, de most ebben nem érdemes belemenni. Szóval, hogy ő nagyon szeretett az általa sokkal inkább kedvelt japán kávéházban, innen tulajdonképpen nem messze, a mai Liszt Ferenc tér és Andrássy út sarkán, most írókönyvesboltja, szóval ott üldögélt, és a fehér márvány asztallapra ceruzával rajzolgatott. Hát ugye akkoriban ezt azért még olyan nagyon nem tudták lefényképezni, mert a fényképezés nem volt ennyire könnyen mozgatható technika, úgyhogy itt nagyon sok gondolat, skicc az tulajdonképpen elveszett. Tehát azért hál' Istennek olykor papírra is skiccelt Lechner Ödön, és ez a Lechner leszármazottaknak köszönhetően néhány rajz bekerült a Magyar Építészeti Múzeumba, és például éppen a homlokzatról van két olyan tömegvázlat, ami hát úgy szemmel láthatóan skicc ehhez az épülethez. Talán az egyikre az is rá van írva, hogy so is good, vagyis hogy ez így jó lesz. És akkor most jön a kérdés, hogy ezeken a skicceken már szerepel az a két torony, amiről Béla is beszélt, amik aztán egy tűzvész során megsemmisültek. Ez nyilván nagyon közvetlenül nem hozható a szálloda funkcióval kapcsolatba, ez igazából csak dísze ennek az épületnek, szóval hogy erről hogyan gondolkodtatok?
Ugye, ahogy említettem, egy elég alapos nyomozást végeztünk Hadik Andrássék segítségével, és igyekeztünk előkeríteni mindazokat a rajzi elemeket, irattárból mindenféle olyan nyomokat, amikből rekonstruálható a háznak a keletkezési állapota. Tehát valóban az, ami 1884-ben tartalmazott. Ezek közül egy része az épületem megvolt, egy része pedig nem, és nem is volt nyom. Amire nem volt nyom, azt hát úgy kellett összekovácsolni, tulajdonképpen újra tervezni, ezt a Bariga Kornél jeles belső építész és építőművész kollégám végezte, és ennek nyomán úgy tűnik, hogy sikerül azt az állapotot létrehozni, ami 1884-ben volt, és ami tartalmazta ismereteim szerint ezeket a tornyokat, amiket említettél. Ugye ez a két Andrássy út felőli tetőfelépítményen levő dísztorony, díszműbárdogos és ács, illetve kőmunkából, és ezt az épületen újra fogjuk építeni.
De ha már így szóba került egyrészt az, hogy nem sok eredeti terv maradt fent, vagy hiányosan maradtak fent az eredeti lechneri tervek, én úgy tudom, hogy itt egy izgalmas kérdés is felmerült az építészek részéről, annak érdekében, hogy egy kicsit bele tudjanak helyezkedni Lechner fejébe, talán ha mondhatom így. És a projekt egyik vezetőjétől, Lénárt Szabolcstól érkezett az a kérdés, hogy vajon Lechner hogyan csinálná, hogy Lechner hogyan nyúlna egy ilyen jelentős műemlékvédelem alatt álló épület rekonstrukciójához. És hát egyrészt kérdezem az építészt, hogy milyen választ adtak építészként erre a kérdésre, de hát mit mond a művészettörténész, hogy vajon Lechner hogyan gondolkodna egy ilyen helyzetben?
Az épület tervezése során nekünk a tetőteret is be kellett építeni, illetve beépítettük a tetőteret, ott is szállodai szobák kapnak helyet. Ez soha nem volt beépítve, ez a tetőtér, egy üres padlás volt, tehát itt semmiféle olyan funkció nem volt, ami miatt bevilágítást kellett volna, vagy lehetőségünk lett volna rakni a szobákra. Ugyanakkor ezeknek szükségük van természetes fényre. És nagyon sokat törtük a fejünket, hogy ezt hogyan lehetne megoldani. Nyilván nem velux tetőablakokkal kezdtük a próbálkozást, de egyik sem tetszett igazán. És amilyen naív ez a kérdés, ez hasonló ahhoz analóg, amikor a történelemben azt teszik föl, hogy mi lett volna, ha, amire ugye tudjuk, sosincsen jó válasz. Erre sincsen jó válasz, hiszen alapvetően anakronisztikus a kérdés feltevés is. Mégis sokat segített a gondolkodásban, hiszen ismerjük Lechnernek a későbbi munkásságát, ismerjük azt a gondolkodását és abba az összefüggés rendszerbe való behelyezését ennek az épületnek, amit ő végigjárt. És hát ez segített a tetőtéri részeknek a bevilágításában is, legalábbis abban a vonatkozásban, hogy elindultunk egy olyan tetődíszítményből, amit Lechner később alkalmazott már a zsolnai gyárral való együttműködése során, olyan mintázatokat készített a Iparművészeti Múzeumon vagy a Postatakarékpénztáron is, ami különlegessé teszi az ő épületét, és ebből a mintából inspirálódva hoztuk létre azt a háromszögekből kialakított bevilágító rendszert, ami végül is a szobáknak a természetes fényhez való jutását segíti. Ez sokaknak a tetszését elnyerte, úgy tűnik, hogy tényleg sikerült valami rokonságot teremteni az épületen az 1880-as évek Lechner építészete és a későbbi Lechner között, és úgy tűnik, hogy ez a kontinuitás jót tesz az épületnek.
Palit is kérdezem, hogyha egy kicsit távolabbról tekintünk erre a kérdésre, és nem egy konkrét építészetileg eldöntendő kérdés felől közelítjük, hogy vajon hogyan gondolkodhatott Lechner, mit gondolt volna, hogyha egy ilyen munkával bízzák meg?
Alapvetően egyetértek Bélával, hogy a kérdés anakronisztikus, de azért egy ilyen gondolatjátéknak biztos, hogy érdemes. Ehhez abban is érdemes belegondolni, hogy Lechner korábban indult el az intézményes műemlékvédelem, ez is tulajdonképpen a kiegyezés után, 1872-ben a Műemlékek Országos Bizottsága, így hívták ezt az intézményt. Aztán ennek nagyon sok néven, de megvolt mindig a folytatása. Közben azért azt is tudni kell, hogy az 1870-es, 80-as években, meg még azért egy jó darabig egy számára kortárs épület föl nem merült, hogy az műemlék legyen. Mondjuk a század elején, mármint a 20. század elején, már akkor az úgy nem volt kérdés, hogy mondjuk a Nemzeti Múzeum, ami még akkoriban azért nem volt annyira öreg épület, vagy a Sándor Palota, nyilván itt a politikai fontossága miatt is, hogy ezek azért ilyen védendő épületek. Csak most mondtam néhány példát, de hát ha belegondolunk a Mátyás templom átépítésébe, újjáépítésébe, ezt ugye Sulek Frigyes nevével kapcsolódott össze, vagy a Kassai Dóm újjáépítése, felújítása, ami meg Steindl Imre nevével kapcsolódott össze, hát azért ezek a mai műemlékes szemléletnek egyáltalán nem feleltek meg. Közben azért pont a 20. század elején már változott ez a hozzáállás, és a régiséghez való viszonyulás sokkal tapintatosabbá kezdett válni, illetve a mit tartunk réginek, fontosnak, megtartandónak, ennek is az időhatára az akkor élőkhöz egyre közelebb kezdett jönni. Tehát már bizonyos barokk emlékek is fontosnak tűntek, és ahogy említettem, a klasszicizmusból is egy-két fontosabb darabban már látták az értéket. Hogyha Lechnernek mondjuk így a saját épületéhez, vagy egy kortárs épületéhez kellett hozzányúlni, akkor nem hiszem, hogy ő olyan nagyon-nagyon tapintatos kézzel nyúlt volna a dologhoz. Nyilván valamennyire megérezte volna annak az építésznek, most így vicces így ezt visszatekerni, hogy mondjam ő hozzá, de hogy az értékeket nyilván fölfogta volna, de abban biztos vagyok, éppen a későbbi munkásságát látva, hogy nagyon-nagyon innovatív megoldásokkal nyúlt volna hozzá a saját épületéhez is, mert hogy például a postatakarékpénztár esetében eredetileg egy ilyen hagyományos felülvilágított pénztártermet tervezett meg, és aztán egy új találmány az üvegtégla intenzív alkalmazásával egy hosszabb távon szerkezetileg sajnos nem működő, de építészeti kísérletként mégis lenyűgöző pénztárterem lefedést tervezett meg. Szóval biztos, hogy igencsak erős kézzel nyúlt volna az épületéhez. Ez persze azért egy mai építészt, hogy is mondjam, csak nyilván nem szabadíthat fel, mert hogy ez nem ugyanaz a viszonyulás, meg ez csak egy ilyen elméleti játék, amit most játszottunk.
Ahogy mondja, Lechner egy kimondottan kísérletező építész volt, és szívesen nyúlt új technológiákhoz. A rekonstrukciót illetően is felmerül ez, hogy kísérleteznek? Újabb technológiák alkalmazása is felmerül?
Igen, ahogy Lechner is kísérletezett nem csak építészeti motívumokkal, nem csak terekkel, hanem anyagokkal is, hát ötféle műkövet alkalmazott az épületen. Ezt már a rekonstrukció során is figyelembe kellett vennünk, hogy ezt az ötféleképpen korosodó, ötféleképpen viselkedő műkövet majd hogyan lehet restaurálni. Szóval ő anyagokkal is kísérletezett. Mi is bátorkodtunk egy kísérletet az épületbe tenni, ennek is története van. Ugye a belső udvart, ha egy szállodánál szinte kötelességszerűen vagy kötelezően le kell fedni, hiszen ez biztosítja az épületnek az átközlekedését, biztosít egy olyan központi elosztó teret, ahol gyülekezni tudnak a vendégek, ami egy ilyen központi magja a nappaliba alakú épületnek, a szállodaépületnek. És ezt a lefedést, ezt eredetileg mi a belső udvarnak a zárópárkányára terveztük, egy parametrikus acélüvegtetőből. De ez nem volt megfelelő megrendelő számára, mert hogy nem találta kellően intimnek a teret, akusztikai fenntartásai is voltak. Minden esetre azt kérte tőlünk, hogy ezt a lezárást, ezt az üvegtetőt, ezt süllyesszük le valahová az első emelet közelébe. Hát igen ám, de ennek a belső udvara, az épület belső udvara az egy H alakú, ugye a két oldalt a lépcsőháznak a tömegei benyomulnak a belső udvarba, a téglalap alaprajzú tömegbe, tehát egy eléggé bonyolult kontúrú, ráadásul a belső homlokzat is nagyon változékony az architektúrájában, a nyílás kiosztásában, szóval nem lehet egy hagyományos vonalvezetésű csatlakozó üvegfelületet, tetőfelületet ebbe bele rajzolni. És hát tulajdonképpen a lehetőségekhez képest mi egy olyan csatlakozást képzeltünk el a belső udvarnál, ami ilyen zsinóron húzott egy nyerekfelületet, egy kettős hajlású hiperbolikus paraboloid felületet, amit egy hártyaként képzelünk el befeszíteni, mint egy szappan buborék a belső udvarnak a kontúrjába. És akkor itt van a technikai kísérletezés, hiszen ezt a feszített szerkezetet, ezt olyan erők tartják a helyén, amikre az épület most nem volt alkalmas, ezeknek a lehetőségét meg kellett teremteni. Nem szeretném ezt most nagyon mélyen belemenni, de szóval egy nagyon bonyolult mérnöki munkával megteremtettük annak a statikai lehetőségét, hogy ez az erőjáték ez létrejöhessen az épületben. Kettős görbületű hőszigetelő üvegezéssel fettük le ezt, és egy olyan lehelet finom, transzparens szerkezet feszült be a belső udvar fölé, ami egy technikai innováció. Én magam legalábbis nem láttam még hasonlót máshol megvalósulni. Ez a feszített szerkezet egyébként nem újdonság, sík formában, függőleges formában, például a stuttgarti repülőtéren egy nagyon szép ilyen szerkezet van, de ezt is több helyen alkalmazzák. Vízszintesen, illetve ebben a hiperbolikus paraboloid felületben tetőként alkalmazva még újdonság. Nagyon nagy várakozásokkal tekintünk a megvalósulása elé. Remélem, hogy sikerülni fog az attrakció.
Ahogy már Pali említette, a Drexler palota közel egy időben épült az operaházzal, és hát érdekes vagy izgalmas, hogy a két épületnek a rekonstrukciója is most egy időre esik. És hát ugye ez az idézet is már elhangzott Lechnertől, hogy a tervezés során úgy nyilatkozott, hogy becsvágyam sarkalt, de vigyáznom kellett, hogy az én épületem ne viselkedjék tolakodóan íbül remekével szemben, mert az udvarhölgy lehet szebb, mint a királyné, de úgy kell, hogy a királyné királyné maradjon. Hogy van ez most a rekonstrukció során is, megőrzitek ezt a szemléletet?
Hát az a szerencsés helyzet állt elő, ami az építésnél volt utoljára, hogy a két épületnek az egymáshoz való viszonya, a kettőjüknek a kommunikációja az egy élénk közérdeklődésre tarthat számot, és hát ez nekünk nagyon nagy felelősség is. Föl is vettük a kapcsolatot egyébként Zoboki Gáborral, az Operaház felújításának a tervezőjével, hogy legalább a közterületek vonatkozásában, hiszen az épületnek a két egymáshoz való viszonya a szorosan kapcsolódó környezetben is megnyilvánul. Szóval, hogy ebben a környezetrendezésben hangoljuk össze a munkánkat, és legyen nyilvánvaló, hogy ez a két épület valamilyen módon összekapcsolódik lélekben a budapestieknek a szemében, és ennek legyen szemmelátható nyoma is. Nagyon sok és nagyon bonyolult dolog ez, és egy darásfészekbe is nyúltunk, hiszen a fővároshoz, a 6. kerülethez, különböző közlekedési, közmű hatóságokhoz és közművekhez tartozó kérdések ezek, amiket ki kell bogozni. Mégis úgy gondoltuk, hogy ezt érdemes végigjárni. Maga az épületnek, illetve az épületeknek az egymáshoz való viszonya természetesen nem változik, hiszen mind a kettőnél alapvetően megtartjuk azokat a külső jegyeket, és az új bekerülő funkciók és technológiák ellenére külsőre valami keveset változik az épület, vagy ha igen, akkor csak visszanyeri azokat a elveszett elemeit, amiket pótolni kell. Szóval a viszony a királyné és az udvarhölgy között egy megszépült formában, de ugyanúgy fönnmarad, ugyanúgy a királyné való előrébb, és az udvarhölgy bár lehet szebb, nem illik, hogy uralkodjék rajta.
Említetted a területrendezést, amivel foglalkoztok a rekonstrukció során, és hát a területrendezés kapcsán sokszor felszokott merülni a parkolóknak a kérdése, ami egy ilyen nagy szálloda esetében szintén jogosan felmerülhet.
Hát a W vendégei azok nem autóval jönnek. Jellemzően repülővel, illetve taxikkal a repülőtérről, még csak nem is buszokkal egyébként. Ez nagyjából kikövetkeztethető a színvonalból. Egyébként ettől függetlenül néhány parkolót majd fognak bérelni egy közeli parkolóházban, de nekünk nem volt feladatunk az épületet alábányászni, parkolóházat készíteni az épület alá. Hozzáteszem, épp elég feladatunk volt így is azzal a épületgépészeti, elsősorban szellőzést tartalmazó infrastruktúrával, amit láthatatlanul kellett megoldanunk. Az épületnek az elosztó rendszerét benyomtuk a pinceszint alá, tulajdonképpen majdnem egy másik fél pinceszintet létrehozva, annak érdekében, hogy ez az új infrastruktúra ez ne nyomja rá a bélyegét az épületnek a belső kialakítására. De mindesetre parkolóra így nem kellett gondolnunk.
Hogyha ismét megpróbálunk egy kicsit Lechner fejével gondolkodni, ahogy ezt már megtettük korábban, mit gondolnak, hogy vajon ő mit szólna mindehhez, ismerve az épületnek a máig tartó történetét, az elmúlt évtizedek hányattatott sorsát, hogyan tekintene most erre az épületre, vagy az épület jövőjére?
Részben a különféle anekdotákat, visszaemlékezéseket is egy picit, hogy is mondjam, csak így összesöprögetve, így azt mondanám, hogy ilyen nagyon csillogó szemmel nézne a Bánáti és Hartwig irodára, és megpödörné a nagyon szép ápolt fehér bajszát, és azt mondaná, hogy ecsém, hajrá, nektek drukkolok. Valami ilyesmit.
Hát nagyon szépen köszönjük, szóval ez tényleg nagyon jól esik. Én azt gondolom, hogy minden építész számára, hogyha a saját épületét tovább tudják gondolni és tovább tudják éltetni, az egy öröm. Én legalábbis az én épületeimmel kapcsolatban is így viszonyulok a továbbtervezéshez, akkor is, hogyha nem én készítem a továbbtervezést. Örömmel tölt el, hogy valaki, hogyha értő kezekkel nyúl hozzá, és az épületem az ahelyett, hogy visszafordíthatatlan beavatkozást vagy elbontásra kerülne, tovább tud élni. Én azt gondolom, hogy Lechner is hasonlóképpen gondolná, főleg abból kiindulva, amit az előbb Pali is mondott, hogy eleve egy útkereső, egy innovatív, egy nyitott gondolkodású építészként ismerték. Én azt hiszem, hogy az a beavatkozás, az a hozzányúlás, amit most mi eszközöltünk az épülettel, az valószínűleg nem lenne ellenére.
A Beszélő építészetet, a Bánáti és Hartwig építésziroda podcastját hallottátok. A Drexler palota múltjáról, jelenéről, de leginkább jövőjéről beszélgettünk Ritók Pál művészettörténésszel, a Magyar Építészeti Múzeum főmuzeológusával, aki a koronavírusra való tekintettel online kapcsolódott be a beszélgetésbe, illetve Bánáti Bélával, a projekt vezető tervezőjével. Én Molnár Zsuzsanna vagyok, az iroda kommunikációs szakembere. Köszönöm, hogy meghallgattatok bennünket, tartsatok velünk legközelebb is!